Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mai vasárnapon is az Úr napján. Kezdjük Istenünk tiszteletét, dicsőítését a 47. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 47. Zsoltár így kezdődik, no minden népek örvendezzetek. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Isten ígéje a mai napon az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében, a 15. fejezet első 21 versében a következőképpen. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek el az apostolokhoz, a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálemmel, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, hogy mi mindent tett velük az Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényeit. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor azonban nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyán fiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik a Szent Lélket, mint ahogy nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal az Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudunk elhordozni? Ellenben azonban hisszük, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott először Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek meg a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki öröktől fogva van. Ezért úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta a tisztátalanságtól, a paráznosságtól, a fulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Hallottuk Isten igéjét, hogy szívünkben megmaradjon, megfogadjon, hogy hasson, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk és magasztalunk azért, hogy a te szent igéd most már több mint 2000 éve hirdettetik. Köszönjük, hogy ennek a hirdetésnek mi is részesei lehetünk. Meghallhattuk azt a hívó szót, ahogyan az apostolok is megszólították a pogányokat és keresztényeket, úgy te a te igéd valamikor minket is megszólított, és ezért ülhetünk most itt. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, és magasztalunk téged ezért a kiváltságért. És köszönjük, hogy annak ellenére újra és újra szólítasz bennünket, hogy nagyon sokszor elfeledkezünk rólad. Sokszor eltévejedünk, nem figyelünk arra, hogy te mit is akarsz tőlünk. Lehet, hogy kialakítunk egy Isten képet, amilyen nem is vagy. Lehet, hogy olyan elvárásokkal támasztunk magunk és mások iránt, amit nem is vársz el. És más dolgokat, amit fontosnak tartasz, nem akarunk betartani. Sokszor mulasztunk, sokszor gondolunk olyat, ami nem tetszene neked. De te mégis kitartóan hívsz minket. Ahogyan ma is hívtál minket ide a templomba, ahogyan hívsz világszerte és országszerte minket vasárnaponként, hogy megszólíthass bennünket. Köszönjük szent lelkednek ezt az erőteljes hívását. És szent lelkedért könyörgünk, hogy most is légy velünk. Szenteld meg a szívünket, gondolatainkat, attól, hogy ne kalandozzon el a figyelmünk, attól, hogy teljes odaadással meg tudjuk mérteni mindazt, amit most tanítani akarsz nekünk. Így építsd most a mi gondolatainkat, életünket, gyógyítsd a gondolatainkat. Add meg mindenkinek azt, mire van szüksége most ebben az állapotában. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. dicséretünket. A 166. dicséretünk így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Isten igéje, ahogyan már hallhattátok az apostolok cselekedeteinek 15. fejezetéből, ebből néhány verset emelek ki, ahol így szólít meg minket az Isten. Én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik a szent lelket, ahogy nekünk is. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította a szívüket. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Amikor a kereszténység történetére gondolunk, és arra, hogy mi keresztények vagyunk, akkor nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy a kereszténység eredetileg a zsidó vallás, a zsidó közösségnek a része és az ügye volt. Mondhatjuk azt, hogy ez egy belső ügyük volt, és hogy alapjában véve az első gyülekezet az zsidókból állt. Tudunk róla, hogy Jézus Krisztus megszólított pogányokat, tudunk róla, hogy néhányan meg is tértek, de elsősorban ő a sajátjaihoz ment, és a sajátjai voltak azok, akik nem fogadták őt el. De nem csak azok voltak, akik elutasították, hanem rengetegen voltak, akik elfogadták. A zsidóság minden részéből, egészen a kitaszítottaktól, a bűnösöktől, egészen a farizeusokig. Voltak, akik megtértek, sőt, az első pünköstkor alapvetően egy 3000 fős zsidó közösség tért meg. És amikor a kereszténység terjedéséről olvasunk, akkor azt olvassuk, hogy az apostolok mentek először a zsinagógákba, ott beszéltek Krisztusról, mert ki az, aki megérthette elsősorban, hogy ki is az a Krisztus? Hát a zsidók, hiszen ők vártak rá. Nem volt ez kérdés. És nagyon sokáig ez így is maradt. Tovább, mint mi azt gondolnánk. Nem olyan rég olvastam egy egyháztörténeti könyvet, ahol én magam is így rádöbbentem, és tudatosodott bennem az, hogy gyakorlatilag Jeruzsálem pusztulásáig, amikor gyakorlatilag a jeruzsálemi központ elpusztult, addig teljesen egyértelmű volt a környező népek és a saját zsidóság számára is, hogy ez egy zsidó belső ügy. És meg utána is több évtized telt el, mire gyakorlatilag ez az arány megfordult, hogy ez megváltozott. És sajnos ez az arány mind a mai napig így is maradt. De akkor, amikor az apostolok cselekedeteinek ez a része történik, még alapvetően az a kereszténység, Krisztus követése, egy zsidó belügy. És hogyha jobban megnézzük az apostolok cselekedeteit, és ugye az elmúlt hetekben ezt olvassuk, akkor egyértelmű az is, hogy ha a zsidók jó részén múlt volna, akkor ez zsidó belügy is maradt volna. Hiszen itt is azt olvassuk, hogy a farizeusok azt kívánták a megtérő pogányoktól, ezen ment a vita, hogy előbb zsidóvá kell lenni, és majd utána lehet beszélni Krisztusról. A zsidóságon belül, akik ugyan elismerték Krisztust, nem volt az kérdés, sőt, evidenciának tűnt, hogy csak az lehet Krisztus követévé, aki zsidó is egyben, aki először végigmegy ezen a folyamaton, és ennek a végén megismeri azt, hogy ki a megváltó. Elvárták azt, hogy a pogányok, jó, nekik is adhatott Krisztus, elfogadták, ennyire talán nyitottak voltak, de a pogányoknak zsidóvá kell lenni, és így kell aztán keresztényé lenni. És ez nagyon komoly feszültséget okozott az akkori közösségben, mint ahogy olvashatjuk is, visszájkodások, vitatkozások voltak az apostolok között is, és az apostolok és a nagyobb gyülekezet között is. És hogy is maradhatott volna, hiszen ekkoriban még a zsidópártiak, mármint azok, akik inkább azt mondták, hogy előbb zsidóvá kell lenni, és csak aztán lehet keresztényé lenni, lélekszámban sokkal többen voltak. Azonban Isten lelke máshogy gondolta. Ahogy már az apostolok cselekedeteiben, az előző részekben, már mint a régebbi fejezetekben olvashattuk, Isten lelke időről időre az apostolokat megszólítja, megragadja, és különleges utakra viszi. Emlékezzünk csak Fülöp apostolra, aki találkozik a Szerecsennel. Egy külföldi, afrikai származású, idegen főúrral, aki nyitott Isten igéjére, és utána Krisztusban hívőként folytatja az útját. Ő pogány volt eredetileg. Vagy gondoljunk Péter és Kornélius találkozására, amikor Pétert egy látomásban győzi meg az Isten, egy nagyon látványos, nagyon egyértelmű látomásban, hogy tisztátalan ételeket tisztává tesz az Isten azért, hogy bemehessen Kornéliuszhoz, az idegen hatalom képviselőjéhez, egy magasrangú katonához, hogy az is megtérhessen. És olvashatunk olyanokról is, mint itt, amikor csak azt olvassuk, hogy megtértek a pogányok. Nincsen nevük, de léteznek. Hogy hányan voltak, százan vagy ezren, nem tudjuk. De Isten lelke ott munkálkodott az apostolokban, hogy nyissanak a pogányok felé, és ők engedtek az lélek unszolásának, és ennek következően sokan megtértek. De mégis ez a feszültség megmaradt a zsidók között, hogy akkor ez most hogy is van. És Isten lelke ekkor még jobban beleavatkozott ebbe az ügybe, és azt mondta, hogy ezt akkor ne csak alkalmilag intézzék, hogy egy-egy apostol kap egy-egy hívást, hanem ezt egyszer is mindenkorra meg kell beszélni. Isten lelke arra indította a gyülekezetet, aznak vezetőit, az apostolokat, hogy ezt meg kell beszélni. Meg kell beszélni, mert hogy az, amit a zsidók, vagyis azok a párt, amelyik azt mondta, hogy előbb zsidóvá kell lenni, az, amit elé állít a pogányoknak, az egy megugorhatatlan akadály. Mert ha csak arról lett volna szó, hogy azért is legyenek a pogányok zsidóvá, hogy így könnyebben megértik, hiszen az írásokból könnyebben lehet vezetni, hogy ki is a messiás, hogy az ószövetségi alapokon a törvény betöltésére jött, hogyha ezt akarták volna csak a zsidók, akkor érthető lett volna, hogy a pogányoktól elvárják, hogy ugyan már, kedves testvérem, akkor még ugye nem beszéltek ószövetségről, de hát ószövetségi ismereteitek is legyenek. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az elején is olvassuk, hogy körülmetélkedjenek. És ahogyan Pál apostol más leveleiben is vitatkozik ezzel, ne azért metélkedjenek körül, hogy ezzel a közösség részeként legyenek egy zsidó közösség része, akik megismerhetik az írásokat, megismerve közelebb kerülhetnek Krisztushoz, hanem hogy itt is olvashatjuk, és más helyeken, ahol Pál vitázik velük, azért, mert az üdvösség egyik forrásának tekintették, gőgnek tekintették, kiváltságnak tekintették azt, hogy körülmetélkedjenek. Nem azt látták meg, hogy ez csak egy eszköz abban, hogy Istenhez kerüljenek, nem csak az, hogy ez egy jel, ahogyan Ábrahámtól is elvárta, hanem ez egy megugorhatatlan akadály. Ahogyan itt a hosszabban felolvasott szövegbe olvastam, azt írta az ige, hogy teherként, rájuk terhelni. Hogy ez nem egy lehetőség számukra, hanem egy olyan elvárás, ahogyan Pál apostol is sokszor vitatkozik velük, hogy az üdvösség forrása. Gondoljunk a római levélre. És Isten Szent Lelke azt mondta, hogy ezt viszont nem lehet. Ez egy olyan megugorhatatlan akadály, részben azért, mert nem a körülmetélkedés az üdvösség kulcsa. Nem a zsidóságunk az önmagunkban a üdvösség kulcsa, hanem ez csak egy út Krisztusig. És ez az, amit el kellett gördíteni, és ez az apostoli gyűlés, amiről olvashatunk, erről szól. Mert ezt a feszültséget fel kellett oldani, rendezni kellett, és itt jutunk el addig a történetig, amit fel is olvastam, hogy Jeruzsálemben az apostolok, a vének és a gyülekezet gyűlést tartottak, meghallgatták egymást, valószínűleg nem volt ez egy csendes megbeszélés, ahogyan azt olvashattuk, és meghallgatták egymás érveit. És nem csak az a lényeg, hogy meghallgatták egymást, hanem ahogyan olvashattuk, hagyták, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennük. Hogy a lélek irányítsa a gondolataikat, és a lélek irányításának köszönhetően egy bölcs döntésre jutottak. Arra a bölcs döntésre, hogy nem kell valakinek zsidóvá lennie ahhoz, hogy keresztény legyen, hogy ne terheljék meg a pogány keresztényeket felesleges elvárásokkal, mert hogy nem a körülmetélkedés, nem a zsidóságunk üdvözít, ahogy akkor megfogalmazták, hanem maga Jézus Krisztus. És Isten szent lelkének tetszett az, hogy megszólítsa a pogányokat is. Mert Isten tervének része volt, ahogyan Jakab említi a proféciákat is, Isten tervének része az is, hogy a pogányokat megszólítsa, és a pogányokat behívja az ő gyülekezetébe, az ő közösségébe. Az Ószövetségben is vannak arra példák, hogy a pogányok megtérnek, de elég ritka. Viszont Isten Jézus Krisztusban a pogányokat is hívja megtérésre, és lehetőséget akar nekik adni az üdvösségre. És itt Jakab apostol és a többi apostolok, akik Isten lelkének engedve bölcsen döntöttek, hozzák meg azt a döntést, hogy nem kell végigjárni automatikusan azt az utat. Nem az a belépő, hogy meg kell, körül kell metélkedni, be kell lépni ebbe a közösségbe, hanem az a belépő, hogy Krisztus meghív minket ebbe a közösségbe. Ha csak azt nézzük, ahogyan Krisztus a pogányok felé nyitott, ahogyan megszólította őket, ahogyan akár vitatkozott velük, vagy tanította, vagy akár meg is gyógyította őket. Sehol nem látunk arra példát, hogy Krisztus azt mondta, hogy hát először tegyél meg bizonyos kultikus elvárásokat, és akkor majd jöhetsz és követhetsz engem. És Krisztus itt nyílt példára döntöttek úgy az apostolok itt ezen a gyűlésen, hogy szabaddá teszik a pogányokat erre. És ez a mi hatalmas nagy örökségünk, ez az a keresztény örökség, aminélkül nem ülhetnénk mi most itt. Valószínűleg teljesen máshogy is néz neki Krisztus egyháza. Kérdés az, hogy lehetne ekkora, hogyha nincs itt ez a hatalmas döntés. Hogy igenis, szabaddá kell tenni a pogányokat, de nem teljesen felszabadítani. Ugye a végén olvassuk azt, hogy 4 szabályt fogalmaznak meg, hogy azt azért tartsák be a pogányok. Vannak erről viták, hogy pontosan ez a 4 miért kerül így egybe, és nincsen megnyugtató válasz, hiszen 3 inkább ceremoniális, kultikus és 1 erkölcsi döntés van. Ha egy kicsit máshogy fordítjuk, akkor pont fordítva 3 erkölcsi parancsolat és 1 ceremoniális döntés. Nehéz erre választ találni, amikor készültem az igehirdetésre és utána jártam. Nem igazán van konszenzus a biblia kutatók szerint sem, hogy miért pont ez a 4 kerül így egyben. De amit minden kutató megfogalmazott, az, hogy azért ez a 4, és ez nagyon fontos, mert ez a 4 megakadályozhatta volna. Ha ezt a 4-et nem tartják be a pogányok, akkor ez megakadályozta volna a pogányokat és a zsidó származásukat ahhoz, hogy egy asztalhoz üljenek. Egy asztalnál vegyenek részt a kenyér megtörésében. Azt lehet megfogalmazni tehát, hogy az, amit örökségként adott az apostoli gyűlés, az az, hogy egy asztalhoz ülhessenek Krisztus követői mind. És ez az óriási lehetőség és felelősség, ami a keresztények öröksége. Az első örökségünk az, hogy ez egy lehetőség. Óriási lehetőség az, hogy nagyon könnyen Krisztushoz juthatunk. Nem kell bejárni egy utat, nem kell feltétlenül csak az Ószövetség felől megközelíteni. Nem kell megismerni az összes mózesi írást ahhoz, hogy valakit Jézus meg tudjon szólítani, hogy a jézusi közösségbe be tudjon lépni, hogy könnyen bevonódhatunk. Mindenkinek más-más a története, nem mindenkit ismerek, aki itt ül, de az az élmény valószínűleg közös, hogy nem kellett feltételeket megtennünk. Nem kellett körülmetélkednünk, nem kellett szabályoknak megfelelnünk, csak a jézusi hívásra igent mondanunk. És ez egy óriási lehetőség. És hogyha más vallásokat is megnézünk és végignézünk, akkor pont ez a felszabadító evangélium, ez az, amit most kifejezetten is szeretnek hangsúlyozni, hogy Krisztushoz mehetünk úgy, amint vagyunk. Nem kell ehhez valami felkészítő tanfolyam, hanem csak egyfajta nyitottság. Ez a lehetőség adatott meg az apostoloknak intettől kezdve, és ez a lehetőség az, ami a kereszténységet hódítóvá tette, hogy bárkinek elérhető Krisztus, és Krisztus igéje bárkit el akar érni. Azt mondja, hogy ne terheljük meg a másikat avval, hogy ami Krisztushoz elér, addig bizonyos dolgokat meg kell tenni. Járulhatunk hozzá. Ez a lehetőség. De egyben felelősség is. Mert nem azt mondja, hogy semmit nem kell tennünk. És ez a mai korunknak az egyik hatalmas nagy kihívása és kísértése a keresztények körében. Főleg az egyetemisták között, ahol megfordultam, de más körökben is látom, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor mindent szabad, mert Krisztusban szabadok vagyunk. Hallottam nem olyan rég egy jobb megfogalmazást, Krisztusban felszabadultak vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem is kell teljesítenünk semmit, hanem azt jelenti, hogy igenis bizonyos következményekkel jár ez a döntés. És ez a felelősség. A felelősségünk az, hogy aki Krisztus követőjévé válik, annak az életén, annak a cselekedetein, annak a szabálykövetésén is meg kell látszani. Nem azt mondja, hogy semmit ne tegyenek, hanem azt mondja, hogy négy dolgot tartsanak tiszteletben a pogány keresztények is. Azért tartsák tiszteletben, hogy közösségben lehessenek azokkal is, tiszteljék meg azokat is, akik máshonnan érkeznek. Kereszténynek lenni felelősség is. Felelősség arra, hogy közösségben élhessünk egymással. És ez a felelősség óriási, mert Krisztus követője csak az lehet, aki a másik Krisztus követőjével is egy asztalhoz tud ülni. Ezért óriási ajándék és lehetőség az úrvacsora közössége. Mert az asztal, ami minket összeköt, az asztal, ami által mi közösségben lehetünk, mert ehhez az asztalhoz hívta meg Krisztus az ő tanítványait, gondoljunk az utolsó vacsorára. De előtte is arra több mint 30 helyzetre, amikor asztal köré ültette a tanítványokat, a népeket, a sokasságot, amikor asztal által formálta meg a közösséget. És ez nagyon fontos, hogy Krisztus követőjeként azért kell dolgokat teljesítenünk, de nem azért, hogy üdvözüljünk, ahogyan a zsidó farizeusok elvárták, hanem azért, mert aki Krisztus követője, annak bizonyos dolgokról le kell mondania. Aki Krisztus követője, az rátekint az életére, és kidobja azokat, amik Isten ellenesek, és megpróbál Istennek kedves életet élni. Azért, hogy másokkal közösségben lehessünk, azért, hogy látszódjon Krisztus jó illata rajtunk, és ez a mi felelősségünk. És még egy nagyon fontos felelősségünk van, amit egy kicsit kritikaként is megfogalmaz az ige, hogy vajon mi későbbi utódok, pogányból és zsidókból lett keresztények, nem terheljük-e meg a későbbi keresztényeket. Itt, amikor azt olvassuk, hogy az apostolok vitáznak a farizeusokkal, azt mondják, hogy megterhelitek a körülmetélkedéssel. Vajon amikor mi hirdetjük Krisztust, akkor nem hirdetünk-e olyan dolgokat, nem várunk el olyan dolgokat, amivel megterhelünk másokat. Akár külsőségben levő elvárások. Akár az, hogy hogy illik a templomba menni, mennyire felöltözve lenni. Sok minden van. Nem feltétlenül jelenik ez meg, nem biztos, hogy ez ilyen nagyon határozott. De sokszor vannak azok, amikor mi magunk megterheljük azt, akinek Krisztust hirdetjük. Mi magunk is teszünk egy ilyet, hogy metélkedj körül, de most ezt így idézőjelben mondva, hogy valamit oda teszünk, hogy ahhoz, hogy Krisztus követő legyél, ezt meg kell tenned. Ahhoz, hogy Krisztus követőjét legyél, egyetlen dolgot kell tenned. Letennél a bűneidet, és Krisztus megvallanod. Minden más csak teher. Minden más az eltávolít Krisztustól. Minden másban gyakorlatilag nem Krisztus hirdetőivé leszünk, hanem Krisztus tagatóivá. Itt ez az apostoli gyűlés minket most arra emlékeztethet és megerősíthet, hogy milyen jó, hogy annak idején az Isten lelkének engedtek az apostolok és a gyülekezet. Milyen jó, hogy ilyen módon számunkra is lehetőség van Krisztust megismerni. Milyen jó, hogy könnyen juthattunk az evangéliumhoz. Milyen jó, hogy ebbe a láncban mi is benne lehetünk, és mi magunk is könnyen áthathatjuk az evangéliumot. De ne feledkezzünk el arról, hogy ez felelősség is számunkra. Felelősség, mert következményekkel jár Krisztus követőjének lenni. Felelősséggel jár, hogy úgy viselkedjünk, ma már ugye ezek nem kihívások számunkra, hogy bálványáldozati húst ne együnk, meg vízbe folt hálatot, de helyettesítsük be. Felelősségünk az, hogy úgy viselkedjünk, úgy beszéljünk egymásról és Krisztusról, hogy egy asztalhoz tudjunk ülni. Hogy legyen kedvünk közösségben lenni egymással. Hogy ne legyenek feszültségek köztünk. Hogy egy asztalnál lehessünk az úrvacsorában is, ez a legnagyobb és leggyönyörűbb, de olyan módon is egy asztalnál lehessünk, hogy itt van egy gyönyörű nyár mögöttünk, amikor különböző gyülekezeti heteken, ifjúsági heteken egy asztalnál ülhetett a közösség. Együtt ebédeltek, reggeliztek, vacsoráztak, egy életközösségbe voltak. És a gyülekezetből több százan vettek ebben részt, és ezt csak azért tehették, mert ez a lelkület, amiről itt olvasunk, ott van. Hogy szabaddá tegyük magunkat arra, felszabaduljunk arra, hogy mindenki egy asztalhoz ülhessen. Ahhoz az asztalhoz, ahol az asztalfőn Jézus Krisztus ül. És ez a közösség az, aminket vonzóvá tehet. Mert az emberek vágynak a közösségre. Az emberek roppantul magányosak ebben a mai világban. Úgy tűnik, mintha rengeteg emberrel lennénk körülvéve, és rengeteg kapcsolatunk lenne, de valójában csak az a minőségi és valódi kapcsolat, ami a reális térben és időben megvalósul. Egy istentiszteleti közösség. Egy otthoni, asztali közösség, egy közös családi ebéd. Egy beszélgetés, egy közös ima alkalom, amikor le tudunk ülni egymáshoz. És itt ez a fontos felelősség, hogy ebben mindig meg kell látnunk azt, hogy mivel tudjuk megtisztelni a másikat, hogy ne legyen gát közöttünk. És Krisztus az, aki felszabadít minket arra. Mert Krisztusban ezek már nem nehéz dolgok. Krisztusban megtenni már nem nehéz. De amikor Krisztusig akarunk eljutni úgy, hogy ha ezt is ezt cselekszem, úgy nem fog menni. Úgy nagyon nehéz. Végezetül egy gondolat ennek az illusztrálására, ugye vallástanárként, lelkészként nagyon sokszor felteszik azt a kérdést, hogy hogyan olvassák a Szentírást. Neki kezdenek, mert sokan azt gondolják, hogy ugye a Szentírás is olyan könyv, mint egy más könyv, kezdjük az elején. Hát még a Teremtés könyve, meg még ott az első néhány történet, az még nagyon izgalmas, és szívesen olvassák az emberek, de aztán úgy belefáradnak. Ugye ez nem egy regény. Mikor megkérdezik, mindig azt mondom, hogy ezt nagyon nehéz úgy olvasni, mert hogy ezt a közepéről érdemes olvasni. Valamelyik evangéliummal érdemes elkezdeni olvasni. És utána érthetővé válik az összes többi. Valahogy így van ez a mi kereszténységünkben is. Krisztust megismerve könnyűvé válik az Ószövetség világának elfogadása, sőt, érthetővé válik, értelmet nyer. Ne az Ószövetséggel kezdjük. Ne legyünk olyanok, mint a farizeusok, hanem az Új Szövetséggel kezdjük. És ekkor kitárul számunkra az Ószövetség gazdag világa, az, hogy Istennek már e kezdettől fogva az volt a terve, hogy mi pogányok is megtérjünk. Ahogyan olvashattuk, Jakob apostol is idézte Ámos szavait. Ilyen módon legyünk nyitottak. Ilyen módon ne felejtsük el azt, hogy a kereszténység az egy zsidó belügy volt, és Isten lelkének tetszett az, hogy ne csak zsidó belügy maradjon Krisztus követése, hanem mindannyiunk öröksége, kincse és lehetősége legyen az, hogy megtérjünk. Mert Isten ütterve az, hogy megtérjenek a pogányok, hogy megtérjen a saját népe, hogy ilyen módon egy hatalmas nagy egyházat hozhasson létre, amelynek mi is reménység szerint tagjai vagyunk, ahogyan ezt valljuk is a KT-ban, hogy az egyházunk több, mint ezek a falak, több, mint amit most látunk, hanem egy hatalmas nagy közösség, pogányokból és keresztényekből egyaránt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a örökséget, amit az apostoli atyák ránk hagytak, hogy szabadokká lehetünk, hogy felszabadulhatunk arra, hogy könnyen színed elé járulhatunk, és köszönjük azt, hogy ilyen módon rengetegen megtérhettek a történelem folyamán. Köszönjük, hogy mi pogányok is eljuthattunk az evangéliumig, hogy népek térhettek meg, hogy népek ismerhettek meg téged is, ezek között mi magunk is ott lehetünk. Köszönjük ezt a hatalmas kiváltságot és lehetőséget, és könyörgünk azért, hogy ezzel mi jól élhessünk. Könyörgünk azért, hogy nem mi legyünk a megakasztói, hogy amikor mi továbbadjuk az evangéliumot, a jó hírt, még véletlenül se essünk abba a csapdába, amivel a farizeusok, hogy olyan dolgokat gördítünk a másik elé, ami nem odavaló, ami megakadályozza Krisztus megélésében és elérésében. És imádkozunk azért, hogy ha Krisztus követőjeként élünk, akkor úgy éljünk, hogy egymást tiszteletbe tartsuk. Úgy éljünk, hogy egymással valódi közösséget alkoshassunk. Úgy éljünk, hogy méltó legyünk arra, hogy Krisztus követőjének nevezzenek minket. Ehhez kérünk a mindennapokban erőt és kitartást, éles szemet magunkkal szemben, hogy észrevegyük azt, amikor indesz minket, hogy ez így nem jó. Engedelmes szívet arra, hogy meg tudjuk változtatni az életünket, hogy tudjunk változni, formálódni a te kezedben. Így kérünk, hogy áld meg a mi mindennapjainkat, hogy amikor nem keresztények között mozgunk, akkor mások számára is nyilvánvalóvá legyen, hogy más Krisztust követni. Hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mennyivel jobb az az élet, mennyivel teljesebb, amit Krisztus veled élhetünk át. Így kérünk, hogy formáld a mi életünket, gondolatainkat, így kérünk, hogy formáld a mi közösségeinket. Áld meg a fasori gyülekezetet, a vezetőit, a presbitereit, a szolgálóit, mindazokat, akik a te ügyedért buzognak. Így formáld a mi közösségünket és gyülekezetünket, hogy egy asztalnál lehessünk mind az úrvacsorai közösségben és egyéb gyülekezeti alkalmakon is, hogy Krisztus egyházát mutassuk kifelé, és hogy ez vonzó legyen mások számára is. Imádkozunk az egész anyaszent egyházunkért, formáld ilyenné. Ne feledkezzen el a mi egyházunk erről a hatalmas örökségről, amit az első zsinat hozott, hogy mit is jelent Krisztus követőjévé lenni. Kérünk, Urunk, azokért, akik még nem ismerik az evangéliumot, ad, hogy minket is szent lelked vezetsen arra, hogy munkatársainknak, barátainknak, akár családtagjainknak tudjunk rólad beszélni, ahogy az apostolok is megélhették azt a csodát, hogy a pogányok megtértek. Add, Urunk, nekünk is ezt a lehetőséget, ezt a missziói lelkületet. Így kérünk azért, hogy a keresztkérdésekre merjünk és tudjunk hívni embereket, hogy hozzád eljuthassanak. És hogyha nincs is látókörünkben olyan, akit szívesen hívnánk, akkor add, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy imádkozzunk a keresztkérdéseken résztvevőkért. És hálát adjunk mindazokért, akik ott értek meg. És Urunk, rengeteg egyéb lehetőség van még arra, amikor megszólíthatunk másokat. Adjál ehhez nyitottságot. És Uram, imádkozunk azokért, akik talán most messzebb vannak tőled, fizikailag és lelkileg. A gyászolókért, a betegségben lévőkért, a szenvedőkért, a szorongókért, mint azokért, akik valami miatt most nem tudnak 100%-kal rád figyelni, jelen lenni. És hálát adunk azért, és magasztalunk azért, hogy nagyon sokan vannak, akik örömben járnak, mert gyerekük született, mert házasodnak, vagy nemrég házasodtak, mert jó dolog érte őket, mert örömteli volt a napjuk, mert megértettek valamit az igédből. Hálát adunk azért, hogy sokan vannak, akik örülnek, és adjál nekünk jó szívet ahhoz, hogy tényleg őszintén együtt örülhessünk az örülőkkel, és őszintén együtt sírhassunk a sírókkal. Imádkozunk mindazokért, akik ilyen módon szükségben vannak, add, hogy legyen mindig imádságos szívvel a gondolatunk irántuk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fennállva fogadjátok Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Énekeljük végezetül a 397. dicséretünket, a 397. dicséretünk harmadik, negyedik versét. A harmadik vers így kezdődik, mondd minden népnek, elveszett juháért.